Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor is reagált arra, hogy a lengyel miniszterelnök a Varsói Biztonsági Fórumon felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy Európának fel kell hagyni az Egyesült Államokra való támaszkodással, és saját erejéből kell szembenézni a háborúval. Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborunk, jelentette ki Donald Tusk. A magyar kormányfő az exközösségi portálon kommentálta a lengyel miniszterelnök szavait. Lehet, hogy ön úgy gondolja, hogy háborúban áll Oroszországgal, de Magyarország nem, és az Európai Unió sem. Ön veszélyes játékot játszik több millió európai életével és biztonságával, ez nagyon rossz, fogalmazott Orbán Viktor. Az Oroszország által annektált Krím-félszigeten hajtott végre támadást Ukrajna. Az ukrán különleges műveleti erők egységei megsemmisítettek egy nagyértékű orosz légvédelmi létesítményt, az S-400-as légvédelmi rakétarendszer egyik radarállomását, közölték. Jóvátételi kölcsönnyújtását javasolja Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elmondása szerint a kölcsön, amelynek egy részét európai védelmi beszerzésekre fordítanák, az európai bankokban tárolt, lefoglalt orosz vagyoneszközökön alapulna. Az EU megállapodott Ukrajnával, hogy összesen 2 milliárd eurót költ drónokra, ez lehetővé teszi Kijev számára, hogy növelje és kihasználja teljes harci kapacitását, úgy, hogy közben az Európai Unió is profitál a technológiából, olvasható az indoklásban. Benjamin Netanyahu elfogadja Donald Trump közel-keleti béketervét. Az izraeli miniszterelnök az ex-közösségi portálon határozottan kijelentette, hogy a hadsereg ennek megfelelően a gázai övezetben marad. Előzőleg Washingtonban tárgyalt az amerikai elnökkel a tervről, amelynek értelmében viszont az izraeli hadseregnek számos feltétel teljesülése után végleg ki kell vonulnia a gázai övezetből. Trump később közölte, a Hamász-Palesztin terrorszervezetnek 3-4 napja van arra, hogy elfogadja a gázai konfliktus lezárására irányuló béketervet. Ha nem, akkor nagyon szomorú lesz a vége, fogalmazott. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában fogadta Numan Kurtulmust, a török nagy nemzetgyűlés elnökét. A megbeszélés témája volt többek között a két ország közötti együttműködés erősítése, az energiabiztonság és a regionális stabilitás megőrzése. 54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb legógyára jött létre mostanra Nyíregyházán, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a megnyitón. Hozzátéve, hogy ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van. A fejlesztést a kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához, ismertette Szijjártó Péter. 10 millió 800 ezer euró, azaz 4 milliárd 200 millió forintnak megfelelő összegű támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők megsegítésére az Európai Uniótól, jelentette be az agrárminiszter. Minden olyan szőlő és gyümölcs termelő, akinek 30%-os hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára van, jogosult lesz erre a támogatásra, mégpedig a kárenyhítési juttatáson felül, ismertette Nagy István. Megerősítette és bővítette együttműködését a Debreceni Egyetem és a BMW. Szilvási Zoltán rektor elmondta, munkakultúrában és gondolkodásban sokat tanul az egyetem a gyártól. Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. Ügyvezetője kifejtette, a cégnél a fenntarthatóság alapelv, a vállalat teljes mértékben a megújuló energiára támaszkodik. 500 ezer négyzetméternyi napelem már most is az energiaszükséglet negyed részét biztosítja, 130 hektárnyi rétet alakítanak ki juhok és méhek számára, továbbá fák ültetését is tervezik. A német-magyar kapcsolatokban a hangsúlyt az együttműködésre és azokra a témákra kell helyezni, amelyekben egyetértés van, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter az idei magyar-német barométer eredményeit bemutató rendezvényen. Gulyás Gergely felszólalása mellett elhangzott, a Nézőpont intézet szerint a németek 43%-a, míg a magyarok 66%-a van jó véleménnyel a másik nemzetről, és mindkét nép szeretné tovább mélyíteni a két ország közötti kapcsolatokat. A demokrácia lényege és alapvető élthető eleme a helyi önkormányzatokban található meg, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten a helyi önkormányzatok napja alkalmából rendezett ünnepségen. Navracsics Tibor azt mondta, a közigazgatás és a helyi demokrácia kiegészítik egymást. Októbertől már a mesterséges intelligencia készségszintű és kritikus használata is elsajátítható a nemzetközileg is elismert számítógép használói jogosítvány az ICDL keretében. Kovács Levente, a Neumann Társaság elnöke kijelentette, a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével csak úgy tarthatunk lépést, ha nem csupán használjuk, hanem értjük is a működését. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég gomoly felhőkkel, szorványosan zápor, jégdarazápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az egri főegyházmegye minisztráns fiatalait az egri bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember szeptember 28-ai száma. A tartalomból. A befogadó szeretet és az örömteli egység tanúi. Családok és közösségek találkozója a Kattárson. Hinni, segíteni, inspirálni. A szuverén máltai lovagrend nagyispotályosa József D. Blotz a máltai identitásról és a magyar modellről. Romanelli plébános üzenete Gázából, a gázai oltárról a békéért könyörgünk. Megújul a Bélapátfalvi ciszterci apátság. Hamarosan révbe érhet a Bélapátfalvi apátsági templom felújítása. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egri érsek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egri érsek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az egri bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 33. országos találkozóját 2025. november 8-án, szombaton, Budapest Rákoskeresztúron a Réz Levente sportcsarnokban tartják. Műsorunk elején erről lesz szó. Majd Varga László kaposvári püspök gondolatait hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 33. országos találkozójának mottója, ő benne, az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa jelmondata idézett Szent Ágostontól. Vég Zoltánt, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Szövetségének elnökét kérdezzük. Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 33. találkozója lesz idén. Mi lesz ennek a találkozónak a mottója?
Pont azt a jelmondatot választottuk, amit 14. Leó pápa is, hogy ő benne, az egyben egyek vagyunk.
És miért ezt a jelmondatot választottátok? Mi ennek az üzenete szerintetek a mai emberekhez, fiatalokhoz?
Amikor terveztük ezt az országos találkozót, először akit felkértünk, egy nagy európai híres előadót kértünk fel, de ő visszamondta a megbeszélés után egy évvel, és ezért újra kellett tervezni, és amikor imádkoztunk, hogy mi lehetne az idei országos találkozó fő üzenete, akkor úgy döntöttünk, hogy a környező nemzeteknek a kincseiből szeretnénk kapni ízelítőt. És ezért a környező, hát nem a Kárpátokon belül akkor magyarság gondoltunk, hanem az minket körülvevő nemzetekre, szlovákok, horvátok, osztrákok, mint végez ott most a Szentlélek. Milyen kincsei vannak az ő hitüknek? Ebből szeretnénk többet kapni, és ezért ez az üzenet most nekünk, hogy ő benne az egyben egyek vagyunk, ez most a régiónkra vonatkoztatható. A régiónknak ugye közös a történelmünk, a kultúránk, közös a tapasztalatunk a világ folyásáról, közös szellemi hátterünk van, és közös kihívások. És azt hiszem, hogy ami összeköt minket, az egyre fontosabb lesz, és egyre jobban érdemes rácsodálkozni, hogy a többi nép az hogyan imádkozott, hogyan sikerült megharcolni a mai napok kihívásait, a szekularizációt, azt az elidegenedést, amit mindnyájan így tapasztalunk magunk körül, és hogyan tudják ők a Szentlélek erejével megújítani az egyházukat és a nemzetüket. Szlovákiából is két előadót hívunk, az egyik az Helena Torkos, szerzetes nővér, aki fantasztikus módon tudja az embereket buzdítani, az evangéliumra megtérésre hívni, és a Szentlélekre irányítani a figyelmet. A másik szlovák előadó az Julius Szlovák lesz, a vezeték neve is az, hogy szlovák. Ő a God Zone nevű szervezetnek, vagy mozgalomnak az alapítója, vezetője, viszonylag fiatal ember. Ő a gátzóna ugye azt jelenti, hogy egy zóna, ahol Isten, ami istené, és egy fiatalokat nagyon ügyesen megszólító rendezvény és tábor sorozatról van szó. Szeretnénk, ha kicsit megosztanák az ő titkaikat, illetve mi is hallanánk, hogy hogyan beszélnek, hogyan működik bennük a lélek.
Illetve, ahogy látom, Ausztriából is érkezik előadó, ő ki lesz?
Ausztriából Elisabeth Régnet, egy szinte fiatal hölgy, Salzburgból érkezik a Loretto közösségből. A Loretto közösség az Ausztriában a talán legnagyobb karizmatikus közösség, pontosabban inkább közösséghálózat, mert például házi csoportos rendszerüket, és ők a Loretto kezdeményezte, de más néven fut. Ő kezdeményezésük a pünkösdi ima a város fölött. Salzburg városába és a pünkösd megünneplése azóta is nagy hagyomány. Ez a város fölötti imát, ezt évente mi is megtesszük pünköskor. A Loretto közösség az sok mindenben példa a számunkra, például a Szombathelyi Egyházmegyében a Lélekfesztivál, más kezdeményezések is onnan eredeztethetők. És azt gondolom, hogy az osztrákoknál, amik vannak folyamatok, hogy milyen kihívásokat okoz a posztmodern világ, ebben is a Loretto sikeresen tud missziót folytatni ezen a területen, tehát mindenképp releváns, amit ők megélnek, megtapasztalnak. Horvátországból is hívunk előadót, és ugye Horvátországból három éve járt az országos találkozónkon Josip Lončár és Mio Barada. Őket ismerjük, és ők gyakran látogatnak Magyarországra. Akiket most hívunk, ők talán kevésbé ismertek, viszont Horvátországban nem csak egy ilyen egyedülálló nagy evangelizátorok és gyógyító imaharcosoktól híres, hanem abba is, hogy nagyon sok embert bevont a karizmatikus megújulás az ő ima mozgalmába. Nagyon gyümölcsöző a kapcsolat az egyház megyék és a karizmatikus megújulás között, és erről a tapasztalatról szeretnénk meghallgatni valakit. Valószínűleg Josip Bilandzsia lesz az, aki egy nagyon fiatal, 20 éves családapa, viszont a karizmatikus megújulás világszintű szervezetének, világszintű vezetőségében is ő ott van és az ifjúságért felel. Körvonalazódik, hogy körülbelül ennyi előadó fér be ebbe a napba, viszont emellett még hívunk Lengyelországból, Szlovéniából is, én még a régióból további embereket, képviselőket, és szeretnénk a nap vége felé együtt imádkozni a régióért, a régió ébredéséért, Isten oltalmáért, nemzeteinkre, egyházunkra.
A nap folyamán a Szent Mise mikor fog kezdődni, és annak tudjuk-e már, ki lesz a főcelebránsa?
A főcelebráns még felkérés alatt van. A Szent Mise a nap végén lesz, 5 órakor kezdődik, és a jegyek ára most elővételben még szeptember folyamán 6500 forint, és később ez meg fog emelkedni, például a helyszínen már csak 9000 forint el lehet venni, ám de a mise a hagyományainkhoz híven az ingyenesen látogatható.
Igen, és akkor a pontos időpont tehát 2025. november 8-a lesz, és Budapest Rákos keresztúron a Rizz Levente sportcsarnokban. Körülbelül az előző évek tapasztalatai alapján hány fiatalt, illetve hát régóta fiatalt vártak a karizmatikus országos találkozóra?
Hát körülbelül 2000 fővel mindenképp számolunk. Ugye ebből fiatalok úgy életkor arányosan, amennyi jut, lesz gyerekszolgálat, a tiniknek is lesz külön program, ilyen 10-15 éveseknek, 15 év fölött már a nagy programot valószínűleg a gimnazista korosztályok is elvezni fogják, valószínűleg arányosan lesz minden korosztályból résztvevő.
És azt is említsük meg, hogy ezeknek az alkalmaknak nagyon fontos része a dicsőítés. Ki fogja a dicsőítést vezetni?
Somogyi Tibor, ő Budapesten az Öltüzek imádságházának a vezetője, és ő fogja vezetni az ő dicsőítő csapatával a napi, vagy az egész nap, a napnak a zenei szolgálatát. A dicsőítés mellett még a közbenjáró ima szolgálatunk is nagy hagyomány, és idén is lesz, hogy többnyire nem az előadások alatt, hanem mondjuk a dicsőítések és a szentségimádás alatt, de lehet majd ima szolgálatot kérni, ahol felkészült imádságos, illetve imapárok fognak imádkozni nagy emberekért.
És akkor végül mondjuk el azt a honlapcímet, hol vásárolható meg elővételben a belépőjegy?
A honlapunk az mkkm.hu, úgy mint Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás, tehát mkkm.hu. És ott a programok között megtaláljuk az országos találkozót is, vagy egy vásárlási lehetőséget is.
A gazdag ifjú evangéliumi történetről Varga László kaposvári püspök gondolatait hallják. A felvételt 2024-ben a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozóján készítettük.
Milyen fantasztikus pastorális anyag, amikor elénk jön valaki, és azt mondja, hogy mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet. Hát szerintem egyikünk se engedni el. Addig győzködnénk, addig térítgetnénk, hogy nem úszná meg. Jézus pedig nem könnyíti meg ennek a fiatalnak az útját, sőt, egy kicsit megnehezíti. És hát ez a találkozás nem happy enddel végződik, mert amit kér Jézus, azt nem hallja meg az ifjú. Csak a mondat első felét. Először megkérdezi, hogy mit kell tennem. Jézus azt mondja, hogy hát ennyire buzgó vagy, tartsd meg a parancsokat. Nem tudom, feltűnt a 10 parancsolatot, mondja neki Jézus, és betold egy olyat, ami a 10 parancsolatban nincsen. De hát gazdag ifjúval van dolga. Azt mondja, hogy ne csalj. Ismerte a nehézségeit a gazdagságnak. És a feltételt elmondja, illetve nagyon tetszik, hogy Jézus ránéz, és megkedveli. Na, ezt a tekintetet keresd. Lehet, hogy többször fogok visszakanyarodni Gájer Laci atya tanításához. Engem nagyon eltalált. Egyrészt, mert szívemből beszélt, másrészt pedig, mert 30-valahány éve ezt csinálom, amiről ő tanított bennünket. De ezt a tekintetet, én nem tudom, hogy mit érzett a gazdag ifjú, amikor Jézus ránéz és szeretettel, teli tekintettel nézi ezt az ifjút, aki többre vágyik. És akkor azt mondja neki, hogy valami hiányzik neked. Azt a biztonságot, amire eddig építetted az életedet, azt engedd el. És ettől az ifjú megrémül. Ekkora veszteséget, hogy mindaz, amit eddig felépített anyagiakban, egy másik gazdagsága is volt, a tökéletesség tudat. Hiszen felsorolja, azt mondja Jézusnak, hogy hát Uram, ezeket én gyerekkorom óta megtartottam, vagyis én tökéletes vagyok. És Jézus elkéri tőle mindazt, amire épített. És az ifjú nem hallja meg a kínálatot. Jézus nem kifosztani akarja, hanem egy egészen új gazdagsággal szeretné megajándékozni. A Krisztus követés gazdagságával. Szabadulj meg attól, amire eddig építetted az életedet, amiben eddig biztonságban mozogtál, és adok neked egy sokkal nagyobb gazdagságot. Mivel az ifjú csak a veszteséget látta, ezért nem fogadta el a nagyobb gazdagságot. A Krisztus követés, a Krisztussal való személyes kapcsolat gazdagságát. Ő a gazdag, írja Szent Pál, értetek szegényé lett, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Nekünk olyan drága kincsünk van Krisztusban és Isten országában, ami mindent fölülmúl. Olyan kincs, amiért a kereskedő, aki igaz gyöngyöt keres, megtalálja, mindent elad, és megveszi azt a szántóföldet, mert neki kell, mert rátalált a legnagyobbra. És itt következik a kérdés, mit hagysz el ezért a nagy kincsért? Amikor azt mondod, hogy Uram, követlek, akkor azt kérdezi, hogy és mit hagysz el értem? Mi az a gazdagság, amiről hajlandó vagy lemondani, hogy én legyek a te teljes gazdagságod, hogy én legyek a te teljes erőd, szereteted, örömöd, békességed, irgalmad, és a többi. Mit hagysz el értem? Amikor a fiatalok házasságot kötnek, és szentségi házasságot kötnek, akkor egyszerre mondanak igent, és egyszerre mondanak nemet. Csak akkor lesz teljes a szerelmük, hogyha igent is mondanak, és nemet. Nagyon sok kiváló, csodálatosan szép nő van még a mennyasszonyon kívül ezen a világon, de a vőlegény vállalja, hogy Az összes többire nemet mondok, mert azt akarom, hogy te legyél az egyetlen. És fordítva is igaz, a mennyasszony részéről is. Ha nem mondunk nemet, csak igent, akkor Gyökösi Endre szerint nemtelen szeretetünk van, nem méltó. És ugyanez érvényes a legdrágább szerelmi kapcsolatra, a Jézussal való szerelmi kapcsolatra. Nem elég igent mondani, hogy Uram, követlek, adok neked időt, mindent, hanem nemet is kell mondani. És nagyon örülök annak, ahogyan a László testvérem erről beszélt, hogy szép lassan, amikor ezeket a napi fél órákat, ezt a minőségi időt adod a kedvesednek, szép lassan megérted, hogy mi az, ami nem méltó ehhez a kapcsolathoz. Mi az, amire nemet kell mondanod. Ha azt szeretnéd, hogy egyre mélyebb, egyre teljesebb legyen Krisztussal a kapcsolatod, és ő legyen az egyetlen kincsed, a mindent fölülmúló kincsed és gazdagságod. Értékesebb és drágább ez a kapcsolat a házastársi kapcsolatnál. Értékesebb és drágább a gyermek-szülő kapcsolatnál. Mindennél értékesebb, mert senki nem adta még oda, érted, az életét, csak egyedül Krisztus. És senki nem tud benned élni a Szentlélek által, csak Krisztus. Olyan egységet hozott létre, ami az imának is az alapja. Én bennük, ők bennem. Ilyen egyszerű. És ezt az egymásban való létet kell engedni, kibontani, vagy engedni, hogy a Szentlélek kibontsa bennünk azokban a rejtekben töltött órákban, fél órákban, amikor csak ő van, amikor senki más nincsen. Nagyon javaslom, hogy ne vidd be a mobiltelefonodat ebbe a rejtekbe, mert nem fogsz tudni figyelni, nem tudsz bevonódni ebbe a kapcsolatba, mert mindig megszólalhat, mindig észre fogsz venni valamit, és kilépsz a jelenlétből. Évtizedek óta gyakorlom naponta a szemlélődést, a csendes szentségimádást, és az egyik legnagyobb ajándéka Jézusnak a jelenlétben való lét. Ő, aki az örök jelen, és megígérte, hogy jelen van minden nap az életemben, ő megadja azt a kegyelmet, hogy az ő jelenlétében létezhessünk. Egyszerűen csak lenni annak a jelenlétében, aki odaadja teljesen magát nekünk. A jelenlétben való lét, és az ennek a kibontása az ima művészete, amiről Szent II. János Pál pápa tanított bennünket. És ekkor válik, ha adunk időt Krisztusnak, az Atyának és a Szentléleknek, akkor szép lassan a legdrágább kincsünk lesz. Úgy magától, nem kényszeríti ránk egyik sem magát. Csak egyszerűen fölismerjük, hogy rátaláltunk arra a kincsre, amiért mindent érdemes odaadni. És ez nem csak a szerzetesekre, nem csak a papokra vonatkozik, mindenkire. Isten országa Jézus Krisztusban elérkezett. Ennél nagyobb kincs, ami Krisztusban köztünk van, itt a földön nincsen. Ha ezt ünnepeljük, ha ennek az Isten országának az igazságában, békéjében és örömében szeretnénk élni, akkor csak úgy magától betöltött lesz az életünk. És ez a betöltöttség, ez túlcsordul. Annyira betölti a szívünket a jelenlétével, szerelmével és szeretetével az Isten, hogy nem tudjuk elfojtani, nem tudjuk magunkba rejteni. Ahogyan László atya mondta, megváltozik minden. Látszik rajtunk, hogy történik velünk valami. Látszik a tekintetünkön, a derünkön, a mosolyunkon, és a szenvedésünkön is. Mert az ő jelenlétében fogunk szenvedni. Az ő jelenlétében, aki együtt szenved velünk. Nem ígérte meg, hogy elkerüljük a szenvedéseket, a fájdalmakat, az üldöztetést. Azt ígérte meg, hogy akkor is jelen vagyok. Akkor is veled vagyok. Csak emeld fel a tekintetedet rám. Csak ne magadra nézz, ne magad körül forogj, a veszteséged körül, hanem körülöttem. Arra a kérdésre, hogy vajon miért nem ment Jézus a gazdag ifjú után, hiszen megtehette volna, ahogyan mi biztos, hogy megtennénk. Hát figyelj, gyere, beszéljük meg, hát át kell beszélni, hogy miről, mit kértem tőled, és hát, ha mégis, ő meg nem megy utána. Erre az egyik lehetséges válasz az az, hogy Jézus tudta, hogy ezért az ifjért meg fog halni. Tudta, hogy ezt az ifjút is meg fogja váltani. És van esélye, van lehetősége felismerni egy másik helyzetben, amikor esetleg a biztonsági rendszere összeomlik, amire épített. Van esélye, lehetősége arra, hogy elfogadja ezt a kincset, amit Krisztus felkínál neki, a legnagyobb kincset, a Krisztus követés gazdagságát. És már csak egy kérdés amellé, hogy te mit hagysz el Krisztusért, miben éled meg a Krisztus követését? Hol jelenik meg a hétköznapjaidban? Hol jelenik meg a tetteidben, az életedben? És ez lehet, hogy csak az, hogy abban a fél órában, amit neki ajándékozok, de aztán lehet még ezen kívül más is. A válasz mind a két kérdésre ott van a szívedben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Műsorunkban a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 33. országos találkozójáról volt szó, amely 2025. november 8-án lesz Budapesten. Majd Varga László kaposvári püspök gondolatait hallották a gazdag ifjú történetéről. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mazsola című meséjének 8. részét halljátok, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Az igazi zöld disznó. Egyik este Mazsola be akart kukucskálni a fazékba, hogy lássa, megfőtte már a krumpli. Igen ám, de olyan ügyetlenül emelte le a fazékról a fedőt, hogy orrocskáját megcsapta a forró gőz. Visítva szaladt a Manóhoz.
Öled be, Manócska, öled be, Mazsolának fáj!
Manócska nem ijedt meg, gyorsan bekente Mazsola orrát tojásfehérjével. Mazsola el is hallgatott, de azért odabújt Manócskához, és azt suttogta.
öledbe, Manócska, öledbe.
Ugyan már, ölbe venni ilyen dundi malacot, nevetett Manócska. Gyere, segíts inkább kukoricát morzsolni. Mazsola szeretett segíteni a morzsolásnál, mert olyankor Manócska mindig mesélni szokott, azon kívül kukoricát is lehetett eszegetni.
Na jó, morzsoljunk,
mondta neki vidámodva.
És közben mesélj, Manócska, a zöld disznóról.
Ej, hát örökkön örökké csak a zöld disznóról meséljek neked, nézett rá Manócska. Hiszen arról meséltem tegnap előtt is.
De most ne arról mesélj, amelyik lehemperegte a szép füvet, hanem az igazi zöld disznóról, az igaziról, tudod?
Dehogy tudta Manócska, milyen lett az igazi zöld disznó. Törte a fejét erősen, de nem jutott eszébe semmi. Egyszer csak meghallotta, hogy Mazsola jó ízűen ropogtatja a kukorica szemeket. Különös, de erről azonnal kitalálta, milyen is lehet az igazi zöld disznó. Egyszer volt, hol nem volt, kezdte Manócska a mesét, az erdő szélen volt egy házacska, abban lakott öreg apó. Övé volt az igazi zöld disznó. Ez a zöld disznó minden este segített öregapónak kukoricát morzsolni.
Akárcsak én.
Sietett Mazsola megjegyezni tele szájjal. Akárcsak te, hunyorgott rá Manócska, de az igazi zöld disznó sohasem torkoskodott morzsolás közben, mert tudta, hogy akkor nehezen telik meg a véka. Mazsola nagyot nyelt. Manócska háborítatlanul folytatta. Az igazi zöld disznó mindig szívesen segített öregapónak a ház körül. Vizet hordott, sepregetett, rőzsét gyűjtött.
Jaj, Manócska!
Ugrott fel Mazsola nagy sebbellobbal.
Most jut eszembe, még délután mondtad, hogy öntsem ki a vizet.
Mondtam, bólogatott a Manó.
Úgy látszik, nem hallottam.
Szaladt Mazsola a vödörért. Kisvártatva büszkén jött vissza.
No, már ki is öntöttem, mesélheted tovább.
És Manócska mesélt. Az igazi zöld disznó sohasem öntötte a piszkos vizet az ajtó elé, mert tudta, hogy abból vagy jég lesz, vagy sár, és az ajtó előtt egyik sem kívánatos. Mazsola izgett, mozgott, azután megkérdezte.
És céklát hámozni nem szokott az igazi zöld disznó?
Dehogy nem. Valahányszor céklát főztek, mindig ő hámozta meg, ő szeletelte föl, még a tormát is ő vagdosta hozzá. Mazsola peckesen kihúzta magát. Mikor pedig Manócska lehajolt, hogy a szanaszét heverő csutkákat összeszedje és a tűzre dobja, Mazsola megelőzte.
Hadd, Manócska, majd én rakok a tűzre, és kiviszem a hamut is.
A hamut már nem az ajtó elé öntötte Mazsola, hanem hátra vitte a ház mögé, ahol Manócska még az őszön elültetett egy szilvamagot, karóval jelölte meg a helyét. Sokat beszélgettek arról, hogy a szilvamagból idővel szilvafa lesz, és a szilvafák szeretik a fahamúval kevert talajt. Visszatérve Mazsola teát töltött egy bögrébe, és oda vitte Manócskának. Milyen figyelmes vagy, ámuldozott Manócska. Akárcsak az igazi zöld disznó, aki soha nem feledkezik meg, a cukortartóról sem.
Ó, persze,
kiáltott Mazsola, és szaladt a cukortartóért. Míg Manócska a teáját kavargatta, mindketten hallgattak. Mazsola azon töprengett, hogy milyen érdekes volna ültetni valamit Manócskának, valamilyen magot, ami tavasszal előbújna a földből, és Manócska el sem tudná képzelni, hogyan került oda. Mazsola körülnézett. Mit lehetne ültetni?
Ó, persze, hát tök magot.
Ott a tálca a tök maggal, amit Manócska az éhes cinkéknek készített másnapra.
Manócska, ezt kiviszem az etetőbe.
Nyúlt Mazsola a tálcáért, és már kívül is termett az ajtón. De nem minden tök magot szórt az etetőbe. Egy szemet hátra vitt a ház mögé, hogy elültesse. Kis gödröt kapart a hóban. A föld sokkal fagyosabb volt annál sem, hogy feltúrhatta volna. Így hát csak hóba ágyazta a tökmagot, jó mélyen rátaposta a havat, s megnyugodva ment be a meleg szobába.
Majd csodálkozik, Marócska, ha tavasztól terem ott egy szép nagy tök,
örvendezett magában. Ettől a gondolattól olyan vidám kedve támadt, hogy alig bírt magával. Meg is kérdezte nagy huncutul.
És nem ültetett az igazi zöld disznó apukának semmit.
Mit ültetett volna? Kérdezte Manócska.
Hát, mondjuk, hogy tököt, vagy ilyesmit, aminek öreg apó örülne tavasszal.
Manócska el akarta magyarázni Mazsolának, hogy tököt nem lehet télben vetni, mert a szegény tökmag nem bírja a hideget, s kifagyna tavaszig. Mikor azonban Mazsolára nézett, s látta, hogy csupa hó az orra, nyomban kitalálta, miről van szó.
Semmi kétség,
gondolta. Mazsola tökmagot ültetett a hóba. Ez ugyan nem fog kikelni, de majd, ha itt lesz az ideje, én is elvetek egy tökmagot, s ha kikel, azt mondom neki, az kelt ki, amit ő ültetett nekem. Ettől a gondolattól Manócskának éppen olyan jó kedve támadt, mint az imént Mazsolának. Megcirogatta a kis buksi malacfejet, s hamarjában nem is tudta, hol tart a mesében. Szerencsére Mazsola emlékeztette rá, mert épp egy nagyot ásított. Aha, mondta Manócska. Erről jut eszembe, hogy az igazi zöld disznó esténként soha nem vitatkozott. Nem mondta, hogy most olyan jól játszik, és miután lefektették, nem nyafogott, hogy morzsa van az ágyában, meg tüske a talpában, hanem szép, csöndesen elaludt. Mazsola elmerengett. Tulajdonképpen késő is van már. Jó volna aludni menni. Miután ezt megtárgyalta Manócskával, befejezték a morzsolást, és Mazsola megmosdott. De nem pancsolt ki annyi vizet, mint máskor, és még azt a keveset is feltörölte a fürdés után. Siess az ágyadba, Mazsola, megfázol, szólt rá Manócska. Hideg éjszakánk lesz, erősen hűl a szoba. Mazsola bemászott az ágyba, Manócska pedig odament hozzá, és gondosan betakargatta. Így volt ez minden áldott este, mióta Mazsola a tökházba költözött. És Mazsola játékból a takaró alá szokott bújni ilyenkor, vagy lehúnyta a szemét, mintha már aludna. De ezen az estén nem csinált semmi mókát. Csöndesen feküdt, és egyszer csak megkérdezte.
Manócska, nem tudod véletlenül, szerette öreg apó az igazi zöld disznót?
Szerette, mondta Manócska, ezt biztosan tudom. Mazsola fölkönyökölt az ágyban.
Pedig hát az igazi zöld disznó is, ugye, Manócska? Olykor az is eltört egy bögrét vagy egyebet.
El, hát persze, hogy el.
És visítozott is, ugye, sokszor?
Visítozott bizony.
És azt mondod, hogy apóka, hogy az öreg apó mégis szerette?
Azt én, bólintott Manócska. Öreg apó ugyanis emlékezett rá, hogy kicsi korában ő is sok bögrét eltört, sok vizet kipancsolt, no meg nyafogott is többet, mint kellett volna. Mazsola határtalanul megkönnyebbült. Olyannyira, hogy azon gondolkozott, ne kérjene Manócskától sárga répát, egy olyan kicsi kurta répát, amit félálomban is el lehet rágcsálni. Végül nem kért, mert hiszen az igazi zöld disznó sem szolgáltatta volna ki magát a fáradt öreg apókával. Az igazi zöld disznó kiszállt volna a meleg ágyból, előkeresett volna egy sárgarépát, letisztogatta volna róla a homokot, megmosta volna, meg minden. Mazsola ehelyett gyorsan elaludt, mert azért ő mégsem az igazi zöld disznó volt, csak egy kimondhatatlanul álmos kis malac.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mazsola című meséjének 8. részével búcsúzunk tőletek, melyet Fűr Anikó olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről, a Szent Mise elején levő bűnbánattartásról. Azzal fejeztük be az elmúlt alkalommal, hogy egy kicsit megállunk és megnézzük, hogy vajon mit lehet tenni abban a nagyon piciny szünetben, amely a bűnbánatra való felszólítás, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, következik. Nyilvánvalóan ez az idő sok mindenre nem elég. Meg kell vallani, hogy az első keresztényeknél ez a momentum sokkal fontosabb volt, és sokkal hosszabb ideig tartott. A második században a Didaché, a 12 apostol tanítása című ókeresztény irat azt írja a hívek számára, hogy amikor az Úr napján összegyűltök, törjétek meg a kenyeret, és adjatok hálát, előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok. Vagyis valljátok meg a Szent Misén a bűneiteket egymásnak. Nyilvánvalóan erre a mai korban nem lehet az idő rövidsége miatt, meg egyáltalán az emberi kapcsolatok átalakulása miatt nem lehet ezt a maga teljességében megtenni. Éppen ezért jól ki kell használnunk ezt az időt. Tarjányi professzor úr a Mise Kalausz című könyvében ezzel kapcsolatban fölhozza példaként a farizeus és a vámos imáját Szent Lukács evangéliumának 18. fejezetéből. Ugye emlékszünk rá, két ember megy föl imádkozni. Az egyik azt kell mondani, hogy tulajdonképpen objektíve jó ember a farizeus. Ő hálát ad az Istennek. Hálát ad azért, hogy megtartja a törvényt, hogy többet imádkozik, bőtöl, adót fizet, hogy ő nem olyan házasságtörő, rabló gyilkos, mint ott hátul az a vámos. Szóval erkölcsileg valóban magasabban áll, mint a hátul imádkozó vámos. Mégis nagy baj van. Emberrel hasonlítja magát, és nem Istenhez viszonyít. Éppen ezért dicsekszik, és nem bűnbánatot tart. Mennyivel másabb a vámos, aki előre sem mer menni, aki hátul áll meg, aki a szemét sem meri fölemelni, és a mellét veri. Nem dicsekszik ő semmivel, nem hasonlít ő senkihez semmit, csak az Úrhoz. És az Úr előtt tudja, hogy ő bűnös. Ezért veri a mellét, és mondja, Istenem, irgalmaz nekem bűnösnek. És emlékszünk Jézusnak a szavára, aki azt mondja, hogy ez az ember, ez a vámos, megtisztultan, lélekben, megerősödve tért haza, ellentétben a farizeussal. Mire akar mutatni Jézus? Már említettem újra és újra azt, hogy amikor viszonyítunk, akkor ne egymáshoz viszonyítsunk. Ott ül előttem az az ember, aki a munkahelyén tolvaj, aki csalja a feleségét, aki és másokhoz viszonyítunk. Nem. Jézus azt kéri, hogy bűnös voltunkat ismerjük el. Van is ilyen megfogalmazása a bűnbánatra való fölhívásnak, hogy ismerjük el Isten előtt bűnös voltunkat. Nem dicsekvés tehát, nem összehasonlítás másokkal, hanem Istenhez igazítjuk lelkünket. Elsősorban Jézus a példa, az Istenember, amikor bűnbánatot tartunk, és mindig érezzük, hogy az ő tisztaságát a legnagyobb erőfeszítésünk során sem tudjuk elérni. Éppen ezért mindig van hová fejlődni, mindig van hová növekedni. A kegyelem akkor segít, ha az ember bevallja Istennel szembeni gyarlóságát, esendőségét. Visszatérve a professzor úr Tarjányi Zoltán könyvéhez, azt mondja, hogy csak a helyes önértékelés jöhet a bűnbánatból, és csak a bűnbánatból fakadhat helyes önértékelés, ezért mondtak az ős keresztények bűnbánati imát. Tudták, hogy akármilyen magas életszentséget alakítottak is ki, még mindig tudnak hová fejlődni. Példának hozza, hogy a házastársak közötti szeretet továbbra is növekedhet, a szülőkkel való kapcsolat tökéletesebb lehet, szeretetteljesebb lehet a munkatársakkal, a szomszédokkal, az emberekkel való kapcsolat is. Csak fölfelé nézéssel, csak a tökéletes emberhez, Jézushoz való viszonyításból jöhet, hangsúlyozza a Mise Kalausz könyvében Tarjányi professzor úr. Kedves rádióhallgatók, a továbbiakban a professzor úr, a tanár úr arról beszél, hogy hogyan alakult ki a bűnbánati imának a mai formája. Beszél arról, hogy volt olyan időszak, amikor a pap és a segédjei mondták el ezeket az imákat, a hívek nem. Úgy mondja, a Szentmise elején lévő bűnbánati imát a nyugati korszellem a pap segédletének magán imájává tette. Úgy gondolkodtak a 8.-10. században, hogy csak a fölszentelt, beavatott beszélhet a nép nevében Istenhez, ezért az oltár lépcsőjénél a pap, mint a híveket megszemélyesítő személy, mondja el a lépcsőimának nevezett közgyónást, a konfiteort. A mai szöveg eredete a 13. századra nyílik vissza, majd pedig a trienti zsinat tette kötelezővé, 5. Pius pápa révén 1570-től. A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja ebből a bűnbánati imából mindent megtartva, csak a szenteknek a felsorolását, a név szerinti felsorolását hagyta ki. Megjegyezendő, hogy talán egy kicsit sajnálkozhatunk ezen, de minden esetben ma egy kicsivel más formában, a lényegben megmaradva valljuk meg, hogy a egyház szentjeihez viszonyítva is vétkeztünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. A bűnbánati imát a pap zárja, mégpedig egy könyörgéssel: irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Mint egy feloldozás van benne, de ne felejtsük el, nem a gyónás föloldozásáé. Az időszakonkénti személyes és konkrét bűnvallomást, a megtérés szentségét, a szentgyónást sohasem mellőzi. Sokszor hallottam már, és különösen nyugatról érkező keresztény testvéreinknél, hogy hát mikor gyont, hát minden szentmise elején. Részben igaz, részben nem. Nem helyettesíti, mert ott idő van a bűnök felsorolására, megvallására, és a bűnbánatnak az egyéni kérésére is. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!